De aztán belemennek nagyon mély témákba. ami úgy fontos tudni, hogy van, de ugyanakkor nem szükségesen érvényes a saját gyakorlatunkhoz. De amikor úgy, hogy Tanya találkozik Rupa Goszvámival és Sanatana Goszvámival, akkor nagyon részletesen bemegy pont abba a szadon-szadja témába, és hogy végre, hogy érik el a bakták azt a transzendentális szintet, amiről aztán mélyen be és mélyen vizsgálta Ramananda Roya. Köszönjük a kapcsolat a gopika, a simati rárványi hangulata, stb. Hát ez olyan, mint van gyümölcs, jönnek ki most gyümölcsök. Májusba fog kezdeni, már a cseresznyő, ugye. De van egy különbség a gyümölcs, ami nem érett, és a gyümölcs, ami érett. Szóval itt a sadhana bhakti gyakorlódat, ez a nem érett gyümölcs, és ugye hát mit kell csinálni a életben gyümölcsel, hogy akkor locsoljuk a fát, cseresznyefát, gondoskodunk rá, madarakat elkeltetjük, hát ők jönnek, amikor érett. És más bogaraktól, és akkor meg fog élni. Szóval az egy olyan természetes dolog, nem kell verni a fát, nem kell csinálni semmi más, nem kell több vizet adni, mint amire van szükség, mert ez a természetnek a helyzete. Szóval, hogyha van megfelelő szadon, akkor lesz megfelelő szadja. Amikor nem jó szadon van, akkor az a probléma tud bejönni, hogy valaki akarja a szadját, de nem jön, és akkor kezd kitalálni dolgokat. Mert tudunk róla, és kell tudni róla, mert erről van szó, szadon szadja, kell tudni, hogy mi a cél. És pont most reggel hallgattam, ahogy Srila Prabhupád beszélt, ugye Vrindavan Babajikról és Sahaja Babajikról, mondjuk, lehet, hogy nem mindegyik Babaji, Sahaja. És mondja, hogy hát igen, nekem van személyes tapasztalatom. Szóval, tudják, hogy a cél várakosának a kapcsolata, azt mondja, de Srila Prabhupád, és akkor valamilyen Babaji kiválaszt valami nőt, ami ne legyen a felesége, mert akkor az nem Harati Rász, és akkor vele úgy is, és akkor te vagy Rárani, én vagyok Krishna, és akkor így gyakoroljuk szada, ez a szada. És Prabhupád mondja, és ez történik, ez meg, hát igen, ilyen dolgok vannak. Sajnos a legszentebb helyesre, ezért igazából elment Jagannath Das Babaji Vrindavanból, és elment Navadvipa és Gorkrishna Das Babaji is, ők mentek Navadvipa, mert nem akartak ilyen hangulatba, környezetbe lenni. Bhaktisiddhanta Sarkar szokta mondani, hogy lelki tanítómesterem azt mondta, hogy Radhakund egy jó hely lenne, hogyha nem lenne ott 10 valamennyi ember, és akkor ő ahhoz hozzáadta, de hát most már lehet, hogy a 10-ből lett 110. Szóval sajnos ez a dolog, és arra meg ugye nagyon, mindig nagyon óvatos kell lenni, és Bhaktisiddhanta Sarkar is szoktam mondani, hogy hát ezek egy szempontból elkerülhetetlen, vannak ezek a igazi tájékozatlan emberek, akik nem igazából értik Siddhantát, és akkor ők ilyen megcsúfolják Chaitanya Mahaprabhunak a vonalját, amiért volt, hogy igazából az a periódus a Vishwanath Chakravarti Thakurtól Baladevi Dibhusan után, hogy annyira degradált a hírneve a Gaudiya Vaishnavizmusnak, hogy szóval becsületes emberek nem is gondolták, hogy vajsnavizmus, ez csak a bűnnek egy másikféle neve. És akkor ez volt Bhaktivinoda Thakurnak a fő dolga, ezért írtam mindezeket a könyveket, hogy megint úgy helybe állítani a hírnevét Szentírásnak, és azért a vajsnavizmusnak, és azért volt olyan szigorú is, a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Igen, de aztán Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondta, hát lesznek ezek a szahadzsák, az igazi veszély lesz, amikor a mi emberünk lesznek szahadzsák. Mert a mi emberünk meg tudnak Siddhantát. És akkor fogják próbálni meggyőzni másokat, azért, mert valami mélyebb megértésű kapcsolatuk van Krisna tudat filozófiáról. Szóval itt akkor Chaitanya Mahaprabhu ugye kettő dologról beszél Rupa Goswami, Sanatan Goswami 19. fejezet, úgy van hívva, hogy Rupa Siksa, és akkor a 20-tól 24, az meg Sanatan Siksa. És Rupa Goswami, hogy többé-kevésbé csak rászáról van szó. Mert Rupa Goswami, ugye ő volt felhatalmazva, mint a rásza acsarja. Szóval, hogy ő magyarázza, hogy pont mi ez a rásza tatva, mi azok az elvek, amik alapon, amik uralkodnak, a lelki hangulaton, ami alapon lehet mérni a valóságot ezeknek a dolgoknak, és ilyen. És Sanatan Goswamihoz is úgy ismételte azt, nem olyan részletesen, mint Rupa Goswaminak, és akkor minden másféle dologról volt szó, hogy hogy jön el valaki ahhoz, Ramanda Brahmikon, Rupa Goswami, hogy jön el valaki ahhoz a szinthez, hogy ő lesz egy Vaishnava, hogy gyakorol egy Vaishnava, mit jelent a Vaidhi Sarana Bhakti, hogy érik, vagy hogy épül fel az igazi íz Krisna tudat felé, és akkor így, hogy fejlődik egy Vaishnava az alapon, hogy követi ezt a Navamra Bhakti, ezt a kilenc dolgot, amit Sri Prabhupada mondjuk kiválaszt, mint Savanam Kritanam, Vishnu Smaranam Parasevanam, mint a legfontosabb, eszenciális dolgai a Vaishnava gyakorlatnak, Sarana Bhaktinak, és aminek meg a fő dolog. Az, hát Savanam Kirtanam, de persze Kirtan, mint gyakorlat az, amit mi csinálunk, énekelni, Krisnának a szent nevét. De hogy kell énekelni, akkor kell Savanam, akkor kell tudni hallani, másképp nem tudjuk, hogy hogy kell énekelni. Szóval így ezek a tanítások itt vannak, és akkor azért vettem ezt ki, mert láthatjuk, hogy Srila Prabhupada három ilyen könyvet írt, összefoglaló könyvet. Odaadás Nektárja, Úr Csaitanya tanítása és Krisna könyv. Ami egy szempontból úgy irányít, hogy Prabhupada gondolta, ezek nagyon fontosak, mert hogy Prabhupada versenyezett időben. Szóval már mielőtt kilépett, vagy kilépett a hajóból, ugye az amerikai földre, már akkor neki volt két infarktus a hajón, szóval nem tudtam, hogy most meddig fog élni. Pont megint az pár napja hallgattam, amikor erről beszélt Srila Prabhupada, és mondta, hogy egy este, más este, azt mondta, nem is tudtam, hogy ez mi volt. Azt mondtam, hogy ez még harmadszor jön, akkor biztos meghalok. Persze nem, és Krisna megvédte Srila Prabhupádot. És akkor az, hogy ezek össze vannak foglalva, az jelenti, hogy ezek a szentírások fontosak, és fontos, hogy ez a féle tudás, ez a féle tudás, úgy gondoltam, hogy hát igen, Krisna könyv is tele van filozófiával, de ugyanakkor Krisnának a kettelőséről, hogy ez elérhető legyen a baktáknak. Bhakti Rasamrita Sindhu, ami igazából ez a 19. fejezet, ez pontja ki. És ugye úgy sejteni a tanítása, ami azok a dolgok, amik itt, tanítások, amik itt vannak, és más dolgok, mondjuk Chaitanya Mahaprabhunak a ketteléseiről, van eszenciális tanítások a kettelésről, azokat így összefogalmazta Srila Prabhupada. Mert Chaitanya Charitamrita már elkezdte Indiába, de megállt. Valaki javasolt, hogy miért csinálni. És akkor ugye nagyon komolyan kezdte el 74-ben. 75-ben. És akkor nagyon gyorsan körögött előre a Srila Prabhupada. Bhaktivinoda Sindhu, ami úgy nagyon fontos, és akkor Prabhupada összefoglalta azt, hogy mi is értjük, hogy részletesen, hogy most mi az, mi az egész tudománya, ugye a kézikönyve a Krishna tudatnak, mi a bhakti. Kell tudni, hogy mi a bhakti. Nem csak. Kitaláljuk, mert végtelen sok aspektusa van ennek az odaadó szolgálatnak. Vannak a gyámaniáma, mi az, amit lehet csinálni, mi az, amit nem lehet csinálni. Vannak a ugye, hőmérője és a más jelei, hogy hogy haladunk, vagy haladunk előre. És ugyanakkor megvan a következő, hogy mi történik, amikor nem követjük ezt a tudományt. Szóval végre ez egy tudomány. Amilyenféle más tudományos kísérlet van, csak akkor sikeres, amikor tökéletesen meg van csinálva, és nincs tökéletesen megcsinálva, nem sikerül. Nem tudom, valamit akarsz csinálni laboratóriumban, vagy keverni valamiféle vegyszereket arra, hogy legyen valami más. Szóval ahogy hogy nem csinálod pontosan, nem lesz az. Aztán ott beköltözhetsz a laboratóriumba, életen hosszan el, de eredmény nem fog megfelelni. Szóval még hogyha ez is arról van szó, hogy rasa, a fő cél az ugye érzelem, prema, mato, han, szeretet, de még mindig a szeretet az meg nem egy ilyenféle szubjektív dolog, hogy szabálytalan mindenki kitalálja, hogy mi, és hogy ezt felébreszteni, ez csak arról lehet, mert én hiszek valami, hiszek Krisnában, vagy az nem elég. Nem elég, hogy hiszünk Krisnában. Adósra kell lenni Krisnában, de nem elég, kell több. Logikus kell, hogy legyen, de a logika nem elég. Szóval. És aztán ugye Krishna könyv, hogy mi van, hogyha Srila Prabhupád nem éri el, és nem is ért el, hogy az egész tizedik éneket tudja lefordítani és magyarázat adni, akkor Prabhupád akarta, hogy legyen meg nekünk a tizedik ének, mert végre erről szól a baktáknak ugye a célja, hogy ők is halljanak Krisnának Vrindavan ketteléseiről, és ezért lesz többe fel bennük a vágyat, hogy ők is oda akarnak menni. Röviden erről szól Krisna tudat. Szóval amikor nincs ott az a vágy, akkor nem érik még a cseresztő. Oké, és akkor itt van Sri Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami-nak akkor több nap korát magyarázza Ramananda Brahmati Pony Bhagavanji Guru Krishna Prasadi Bhai Bhakti Atavij. És akkor így nyílik ki, így vezeti be Chaitanya Mahaprabhu ezeket a tanítás, és persze egy dolog, ami nagyon fontos, és ami valamennyire különbözteti ezt a beszéd Ramananda Roy-jal együtt, hogy itt Chaitanya Mahaprabhu mondja Rupa Goswami-nak, menj Vrindavanba, írjél könyvet. Sanatana Goswami mondja, menj Vrindavanba, írjál könyvet. Nem mondta Ramananda Roy-nak, hogy írjál könyvet, inkább a kezét váratta a szájára, hogy ne beszélj tőle. Szóval más utasítás, másoknak, és mit mondott Chaitanya Mahaprabhu? Hagyd el, amit vagy, és gyere hozzám, És Rupa Goswami azt mondta, hogy nem fontos, hogy velem legyél, megy el Vrindávanba, majd jövök. És egyszer elment Chaitanya Mahaprabhu Vrindávanba, és pont most láttam egy ilyen üzenetet, hogy idén van az 500. évfordulója Chaitanya Mahaprabhu jött Vrindávanba. 86, csak 86 az 14, plusz 15 az 29. Szóval igen, így van, szóval 29 éves korban, az azt jelenti, hogy 24 éves korban ment akkor Puriba, Dél-Indiába ment, próbált egyszer menni, visszament, és akkor 24 éves korban jött Chaitanya Mahaprabhu, 9 éves korban jött Chaitanya Mahaprabhu Vrindávanba. Kartik vonatot ott töltötte. És aztán mondta, küldött üzenetet Szanátnak a Szolaminak, visszajövök, készíts el nekem egy helyet, de a másodszor jövök vissza. Legyen el. Így fizikálnak. És akkor ez a különbség a kettő között, hogy, és ezt így látjuk, hogy Krishna más dolgot mond más személyeknek, Arjunának azt mondja, hogy ugye harcoljál, és hát még a nyújtszínásnak is mondta, hogy harcoljál, és sok embernek is mondja, hogy harcoljál, de ugyanakkor azt mondja nekünk, hogy énekeljünk Hare Krishnát. Szóval nem lesz nekünk. Szóval más utasítás, más bakták kaptak. És akkor mindahogy Srila Prabhupada is valamikor mondta baktának, hogy te menjél és prédikáljál valahol a világban, és valaki másnak csak úgy mondta, hogy te ülj itt Vrindávanban, és nem menj sehová. És ez legyen a szolgálat. Szóval ez a Prabhupada-tadás. És akkor, ahogy Krishna is mondja, hogy szőszé karmani a virata, szamszéthim a labjati para. Mindenki elérik tökéletességet, mi az én szolgálatom? Mi az én adott Prabhupada des? És des persze jelenti, hogy föld vagy hely, de inkább jelenti, hogy mi a te különleges szolgálatod, mi az, amit neked volt adva. Valamint a szolgálat, hogy te hoztál könyvet, valakinek szólt, hogy te ugye adományt, te meg ugye fogad vendéget, szervezd a központot, és a főiskola, és akkor, amikor mindenki elfogadja a saját szolgálatot. És Prabhupádnak még mindig ez volt egyik panasza, ti mindig akartok csak cserélni, nyugtalan vagytok, ez a szó, nyugtalan, nem tudtok csak elfogadni, hogy van neked egy szolgálat, és ezt megcsináljátok. És akkor ezt csinálom az életemben, úgyis aránylag rövid ez az élet. Szóval, és pont ez szamszidim, a betépara, nem, hogy hát ő meg ezt csinálja, akkor mi nem csinálnak, mert ez az ő dolga. Ő neki kell ülni Vrindávanban, neki el kell menni Koreába. És akkor te meg Koreába fogod megtalálni, úgy Chaitanyának a kegyét, valaki más meg Vrindávanban. De hogyha meg én azt mondom, hogy valaki más, és akkor Krisztus mondja, de ne csinálj valaki másnak a darmáját. Azt, hogy meg az a más.
Shreya
Svakarma Vibhuna. Igen, mindenkinek van a Svakarma, és ez a legjobb dolog. Shreya Svakarma Vibhuna. Szóval nem, mert akkor, hogyha, mert mi az, hogy valaki másnak a darmáját csinálom, az azt jelenti, hogy én valakinek az utasítása ellen megyek, Krishna eltanítom mester, vajsnavok, akkor azt hiszem, hogy valami jó dolgot kapok, de nem kapok semmit. Szóval így voltak, és akkor ez volt Ramananda Roynak, hagyjál mindent oda-ott, és gyere el. Hát ő, ugye, Arjuna, te harcoljál, Ramananda Roy, te ne harcoljál, te csak gyere. Lakjál velem, és emlékeztes rá engem Krisnáról. És akkor ezek a más utatutás. És Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ők meg, hogy írjatok könyvet, találjátok meg Krisnának a kedvelési helyét Vrindávanban, és mutassátok meg a Murti imádatot. Korábban volt gyakorol, de ami szükséges arra, hogy Vaisnavok igazából feljönjenek a lelki életbe, amellett, hogy énekelnek Hare Krisnát. És akkor most fogunk olvasni. Ez, ugye amikor én először kezdtem, amikor elszöltem Krisna tudathoz, akkor, hát akkor nem volt Chaitanya Charitamrita, és igazából hát Chaitanya Charitamrita csak akkor volt már, majdnem egy pár év mielőtt Prabhupád elhagyott, de volt az új Chaitanya tanítása. És nekem mindig megfogott ez a rész, ami itt a tizedik fejezete, ami Krisnának a szépségéről van szó. Most, hogy én ezt felírom, akkor nem fogom szépen hangsúlyt hallani, akkor Mohan tud szépen olvasni, és akkor olvassuk fel ezt a fejezetet. Ugye egy Chaitanya Mahaprabhu itt már annyiféle dolgokról beszél, szóval milyen dolgokról beszél, akkor a Úr Viskunak más 24 féle formája, hogy lehet megközelíteni Isten, ugye, aztán más avatárok, inkarnációja a Krisnáról, szóval nem csak bekezdett Chaitanya Mahaprabhu, ugye Krisnának a személyes tulajdonságáról, vagy kedveléséről, Krisna gazdagságáról, akkor itt adott azt a féle információt, amire épít, ami bizalmunkat Krisnába, egy az ő istensége, tulajdonságai, stb. És aztán, de az eszenciája mindennek, Krisnának minden, hát az eszenciája minden tulajdonsága az jön az ő szépségéből, ugye korán olvastuk, hogy igazából ez a kegy, ez is ez a gyökere, más tulajdonság, amit nyilvánít Krisna, és ugye a szépsége az meg a szépségének a eszenciája található az ő arcában, és főleg az ő mosolyában, de inkább akkor itten olvassam, ha elég ébren vagy, hogy tudom.
Igen.
Nem hosszú, ez itten öt oldal, és igen, egy nagyon szép leírás, ami igen, nekem akkor is megfogott, hogy először ez nem közönséges írás, irodalmi szempontból, és a másik, hogy igen, itt van, így néz ki, és így viszonyoz Isten, igen, nem hosszú. Oké, akkor beszélünk mindig arról, hogy hallunk Krisnáról, akkor hallgassunk Krisnáról, ezt hallotta Sanatana Goswami is 400 éve, 500 éve.
Tizedik fejezet, Krisna szépsége. Krisnát Madana Mohanának is nevezik, hiszen még Kupidónak a szerelem nyilasának elméjét is előzi, és elfogadja Vrajalai leányainak odaadó szolgálatát, amiért rengeteg szívességben részesíti őket. Krisna letörte Kupidó büszkeségét, és aztán, mint új Kupidó merült a rasszatáncba. Hogy Madana Mohanának hívják, annak az oka az is, hogy öt nyilvesszőjével forma, íz, illat, hang és tapintás képes hatalmába keríteni a nők elméjét. A nyakát körül ölelő gyöngysor olyan, akár a fehér hattyúk, a fejét díszítő pávatól pedig a szivárvány színeit viseli. Sárga ruhája égi villám, bőre a frissen érkezett felhőszínéhez hasonlatos. A gópik olyanok, mint Krisna lábán a csöngetjük, és amikor a felhő elárasztja a búzamezőt esővel, úgy tűnik Krisna a gópik szívét táplálja azzal, hogy lehívja kegyét, kefteléseinek záporát. Valóban az esős évszakban láthatjuk a hattyúkat fönt repülni, és a szivárvány is feltűnhet az égen. Krisna, mint tehénpászó fiú, könnyedén lépked barátai között Vrindávanában. Ha fuvoláján játszik, minden élő lény mozgó, mozdulatlan, túláradó extázisban örvend, mindannyian remegnek, és szemükből patakzik a könyv. Krisna gazdagságainak csúcsát szeretői kapcsolata jelenti. Ő a mestere minden gazdagságnak, minden erőnek, minden sikernek, minden szépségnek, minden tudásnak és minden lemondásnak. Ezek közül szerelmi vonzása az ő legtökéletesebb szépsége. Krisna formája, a szerelem szépsége egyedül benne van jelen, benne van örökké jelen, míg a többi gazdagság a Narayan formákban nyilvánul meg. Miközben Sri Chaitanya Krisna szerelmi vonásának felsőbbrendűségét írta le, transzcendentális extázisba merült. Megragadta Sanatan Goswami kezét, és arról beszélt, mennyire szerencsések Raja leányai. Ezzel kapcsolatban idézett egy verset a Srimad Bhagavatamból, 10. ének 44. fejezetének 14. verse. Gópyasztapakim acsaran yadamusya rúpam, lávanya száram asamordavam antyasitham, drigbi pibanti anusavá binavam durápam, ékánta dáma jasusa sia aisvarasya. Milyen hatalmas lemondásokon és önmegtartóztatásokon kellett keresztül menniük Raja leányainak ahhoz, hogy most élvezhetik Krisna nektárját. Krisnájét, aki maga minden szépség, minden erő, minden gazdagság, minden siker, testének csillogása pedig minden szépség középpontja. Krisna teste a fiatalság örök szépségének óceánja, melyet szépségének hullámzásában észlelhetünk. Fuvolájának hangja olyan forgószelet teremt, melyben a gópik szíve úgy remeg, akár a fákon a száraz levél. Ha ez a levél Krisna lótuszába jelé hullik, onnan már soha többé nem képes felemelkedni. Krisna szépségét senki szépségével nem lehet összehasonlítani, hiszen senki sem lehet szebb, és senki sem lehet olyan szép, mint ő. Ő az eredete minden inkarnációnak, míg a Narayan megnyilvánulásnak is, a szerencse istennője, Narayan öröktársa mégis képes arra, hogy elhagyja Narayanát, és szigorú lemondásokat vállaljon, csak hogy elnyerje Krisna társaságát. Ilyen Krisna csodálatos szépségének hatalma, minden szépségnek az örökké valóságig kiaknázható bányája. Minden szépség ebből a szépségből árad ki. A gópik viselkedése olyan, mint egy tükör, melyben Krisna pillanatról pillanatra növekvő szépséggel tükröződik vissza. Krisna és a gópik minden pillanatban egyre gyönyörűbbé válnak, s valójában transzcendentális versenyben állnak egymással. Krisna szépségét senki sem képes felismerni lemondások vállalásával, kötelességek végzésével, a misztikus jóga útján, tanulással vagy imákkal. Csak az Isten iránti szeretet transzcendentális szintjén álló képesek erre azok, akik örökké szeretettel és odaadással szolgálják Krisnát. Ők tudják csak felismerni Krisna transzcendentális szépségének értékét. Minden gazdagságnak ez a lényege, és ezt sehol máshol, csak Goloka Vrindávanban tudják igazán. Narayan is rendelkezik a kegy, a siker, stb. Szépségével, mely Krisnából ered, de Krisna finomságát és nagylelkűségét soha nem találjuk meg Narayanában. Ezek csak is Krisna tulajdonságai. Sri Chaitanyának végtelen boldogságot okoztak azok a Srimad Bhagavatam versek, melyeket Sanatanának magyarázott, ezért idézett egy újabb verset, Srimad Bhagavatam 9. ének 24. fejezetének a 65. verse.
Yasyananam makarakundala charukarna brajat kapola shubagam suvilasahasam nityotsavam natat tripur drishibir pibanyo naryo narascha mudita kupita nimescha.
A gópi Krisna szépségét a szakadatlan élvezett szertartásával ízlelgették. Gyönyört merítettek Krisna csodálatos arcából, gyönyörű fülbevaló díszítette füleiből, magas homlokából és mosolyából, és miközben Krisna szépségében gyönyörködtek, végtelenül haragudtak Brahmára, a teremtőre, mivel pislogásuk megakadályozta őket abban, hogy szüntelenül láthassák Krisnát. A Káma Gájatriként ismert védikus himnusz Krisna arcát, mint minden hold királyát írja le. Sok-sok hold létezik, melyek mind Krisna testén találhatóak. Ajka és arca két oldala mind egy-egy hold, kis holdak a testén található szantálfa pöttyök is, ujjainak és lábujjainak hegyei ugyancsak holdacskák. 24 és fél holdat találhatunk így, és mindegyiknek Krisna a középpontja. Vraja leányait nagyon vonzák Krisna táncoló szemei, szemöldökei és fülbevalói. Az odaadó szolgálat végzése közben az odaadó szolgálat iránti vágy egyre nő. Mi más lehet a szemek számára azon kívül, hogy Krisnát láthatják? Két szem nem elegendő ahhoz, hogy Krisnát igazán lássuk, és emiatt sokan tehetetlenségükben végtelen szomorúvá válnak. Ezt a kétségbeesést csak ennyien csökkenti számukra, ha a teremtő erejére neheztelhetnek. Krisna arcának kielégületlen nézője így panaszkodik. Nem elég, hogy nincs sok ezer szemem, csak ez a kettő, még ezt a kettőt is zavarja szemhéja mozgása. A testteremtője nem túlzottan intelligens, nem ért az extázis művészetéhez, csupán egy egyszerű prózai teremtő. Nem ért ahhoz, hogy megfelelően elrendezze a dolgokat, hogy az ember kizárólag Krisnát láthassa. A gópik elméje örökké Krisna testének élvezetével van elfoglalva. Krisna a szépség óceánja. Testének sugárzása, csodálatos arca és mosolya a gópik elméjét tökéletesen a hatalmába keríti. A Krisna karnámrita Krisna arcát édesnek, mosolyát édesebbnek, testének fényét pedig a legédesebbnek írja le. Krisna tökéletes baktáját rögtön elárasztja a gyönyör érzése, és transzcendentális rohamokba merül, amit meglátja Krisna csodálatosan sugárzó testét, arcát és mosolyát. Krisna szépségét látva, ezek a rohamok minden beavatkozás nélkül gyakran folytatódnak, hasonlóan ahhozokhoz a közönséges rohamokhoz, amit az orvos nem próbál meg befolyásolni, még azt sem engedi, hogy vízivással enyhítsék, ha nem hagyja, hogy folytatódjon.
Ez a vers, ami idéz úgy, hogy tennem, csak olvasom, lehet ugye hallani, mert ez Krisnának az édességéről van szó. Maduram, vapurasya vibho, maduram, badalam, maduram, madugandhi, mridusmitam, mitadaho, maduram. Maduram az azt jelenti, hogy édes.
A bakta egyre inkább szenved Krisna távol lététől, mivel nélküle nem képes nektári szépségében részesülni. Ha meghallja Krisna fuvolájának transzcendentális hangját, olyan aggodalom lesz úrrá rajta, hogy a fuvola hangját tovább hallhassa, hogy képessé válik az anyagi univerzum burkát átszelve a lelki világba jutni. A fuvola transzcendentális hangja itt behatol a gópik követőjének fülébe. A gópik örökké hallják Krisna fuvolájának hangját, amely egyre növeli extázisukat. Amikor ezt hallják, semmilyen más hangot nem hallanak, és még családtagjai kérdéseire sem tudnak válaszolni, örökre Krisna fuvolájának hangja zeng a fülükben. Sri Chaitanya elmagyarázta Krisna transzcendentális alkatát, kiterjedéseit, sugárzó testét, és mindent, ami kapcsolatban áll Krisnával. Teljes valóságában írta le Sri Krisnát, és elmagyarázta a folyamatot is, amellyel elérhetjük őt. Chaitanya Mahaprabhu elmondta, hogy Krisnát csak a szeretetteljes odaadó szolgálat útján közelíthetjük meg. Ez a védikus írások határozata. A szentek kijelentik. Ha valaki a védikus írásokban a transzcendentális megvalósítás folyamatáról szóló meghatározást keresi, vagy ha a puránákat tanulmányozza, melyek a védák húgának tekintenek, akkor mindenhol azt a végkövetkeztetést találja majd, hogy csak az Istenség legfelsőbb személyisége Krisna lehet az imádat tárgya. Krisna az abszolút igazság, az Istenség legfelsőbb személyisége. Lakóhelye saját belső energiája, mely Svarupa Shakti vagy Átma Shakti néven ismert a Bhagavad Gita leírása szerint. Sri Krisna számtalan különböző formában terjeszti ki magát, melyek közül néhány Krisna személyes, néhány pedig különálló formája. Így leli örömét Krisna a lelki és az anyagi univerzumokban. Különálló formáinak kiterjedései az élőlények. Az Úr különböző energiái szerint ezek az élőlények két csoportba tartoznak. Az örökké felszabadult és az állandóan feltételekhez kötött élőlények. Az örökké felszabadult élőlények sohasem kerülnek kapcsolatba az anyagi természettel, ezért nincs is tapasztalatuk erről. Krisna társaságához tartoznak örökké, az Úr odaadó szolgálatát végzik, és teljesen Krisna tudatúak. Életük egyetlen örömét, élvezetét kizárólag Krisna transzcendentális szerető szolgálatában találják. Ebben az állandóan feltételekhez kötött élőlényeknek nincs részük Krisna transzcendentális szerető szolgálatában, így örök alárendeltjei az anyagi lét három fő problémájának. A feltételekhez kötött lelkek viselkedése állandóan távol tartja Krisnától. A feltételekhez kötött lelket viselkedése állandóan távol tartja Krisnától, ezért az anyagi energia varázsa kétfajta testtel ajándékozza meg, durva anyagi testtel, mely az öt finom fizikai elemből áll, és finom fizikai testtel, melyet az elme, az intelligencia és az én alkot. E két test hatása alatt a feltételekhez kötött lélek örökké szenved az anyagi lét fájdalmaitól, három fő problémájától, és alárendeltje hat ellenségének is, kéj, düh, stb. Ilyen a feltételekhez kötött lélek örökké tartó betegsége. Betegen és feltételekhez kötötten vándorol az élőlény az univerzumon keresztül, miközben hol felsőbb, hol alsóbb bolygórendszerekbe kerül. Így éli beteges életét. A betegségétől csak akkor szabadulhat meg, ha találkozik egy orvossal, a lelki tanítómesterrel, és követi őt. Ha a feltételekhez kötött lélek hűségesen követi a hiteles lelki tanítómester utasításait, akkor meggyógyul anyagi betegségéből, és megkapja a felszabadulást. Így ismét eléri Krisna odaadó szolgálatát, és hazatérhet vissza Krisnához. A feltételekhez kötött élőlényeknek tisztában kell lennie eredeti helyzetével, és eképpen kell imádkoznia az Úrhoz. Meddig leszek még testem érzékeinek, a kénynek, a dühnek a rabja? A feltételekhez kötött test ilyen irányítói, mint a kény vagy a düh, sohasem kegyesek. Valóban a feltételekhez kötött lélek sohasem tud felhagyni az ilyen rossz mesterek szolgálatával. De ha ráeszmél igazi tudatára, a Krisna tudatra, ezeket azonnal elveti és nyitott szívvel fordul Krisnához, hogy oltalmat találjon nála. Ilyenkor transzcendentális szerető szolgálatért imádkozik Krisnához. Néha a védikus írásokban az önmegvalósítás különböző útjait, gyümölcsöző cselekedeteket, a misztikus jogát vagy a tudás spekulációs kutatását dicsőítik. Ennek ellenére minden írásban az odaadó szolgálat útját fogadják el, mint a legfelsőbb utat. Más szóval, Sri Krisna odaadó szolgálata az önmegvalósítás legtökéletesebb módja, melyet közvetlenül végrehajthatunk. A gyümölcsöző cselekedetek, a misztikus meditáció és a filozófikus spekuláció az önmegvalósításnak nem közvetlen, hanem közvetett módszerei. Közvetettek, mivel odaadó szolgálat nélkül nem vezethetnek az önmegvalósítás tökéletességéhez. Végső soron az önmegvalósítás minden útja az odaadó szolgálat útjától függ.
Jaj, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jó, hát ez volt legalább a mai olvasás, és akkor már lehet folytatni a Antyalilában, ami egy másik olyan fordulópont, amikor Chaitanya Mahaprabhunak igazából a saját belső érzelmi hangulatát lehet hallani, tapasztalni, aminek megint ugye egyik célja, hogy bennünk is ébresztjen olyan lelki élmény, mint Chaitanya Mahaprabhu, akkor az nem létezik, ez csak Krisna, Chaitanya Mahaprabhu, simát igazán képesek erről, de legalább inspiráló lenni, hogy megtanulni a saját szobába a saját lelki azonosságunkat, és lemondani ezt a hamis én, amire annyira ragaszkodunk itt ebbe a világba, és ahogy Prabhupád írja, hogy ez megakadályozza. Én itt olvassam, mert ez nekem valahogy ugyanígy nagyon gyönyörű ez a rész, amikor ez van olvasva Csaitanya Charitamritában, de főleg az a leírás az olyan szép. Jó, és akkor Prabhupád folytatják Anjali Lál összefoglalásával. Azt hiszem, ez így jó, nem úgy átmenni egy egész ilyen nagy könyvben egy hét alatt. Srila Prabhupád ki, Srila Chaitanya Charitamrita ki, Jai Nitai Gopinath, Jai
Nani Nani Mahamudra, Jai.
És akkor ma van pihenő nap, ugye? Vagy be van járta, vagy nem, pihenő nap.
Jai Nitai Gopinath.